Adásunk végéhez érve búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Regős László Pál. További kellemes rádiózást kívánunk, viszonthallásra.
Kérdések.
Mi a tétje?
Miért fontos?
Mit jelent?
A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
Jó napot kívánok, 62 Erika vagyok. A rendkívül forró és száraz nyár után egyre többen kongatják a vészharangot, végzetes jövőképet festenek, visszafordíthatatlannak látva a klímaváltozást, amely a Föld élhetőségét és jövőjét egyszer s mindenkorra megváltoztatja, nem jó irányba. Mindenkit az foglalkoztat, hogy hogyan lehet alkalmazkodni a változáshoz, hogyan lehet a legnagyobb esélyt megadni az emberiségnek az okos gazdálkodásra, közlekedésre, hogy a mindennapok fenntarthatóak legyenek és elkerülhessük a katasztrófát, a világgazdaságának összeomlását, az élelmiszerhiányt, a nagyvárosok élhetetlenségét. Mindehhez jobban kell értenünk, mi zajlik körülöttünk, nem csak helyben, egy-egy országban, hanem globálisan is. És akkor vissza a szárazsághoz. Ha Európa és világszerte szárazság van, akkor hová tűnt el az a sok víz? Erről beszélgetek a mai kulcskérdésekben Szabó Péter éghajlatkutatóval, az ELTE meteorológiai tanszékének doktoranduszával, a Másfél fok szerzőjével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Kis Anna éghajlatkutatóval, a földtudományok doktorával, az ELTE tudományos munkatársával. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Azt már általános iskolában megtanuljuk, hogy hogyan működik a víz körforgása a Földön. Mindebből pedig arra lehet következtetni, hogy a víz, ami a Földből, a folyókból, tavakból most hiányzik, van valahol. De hol, Péter?
Globálisan gyakorlatilag a víz állandó, tehát az ösztömegét tekintve állandó, úgy értem ezt. Ugyanakkor lokálisan és időben rendkívül változó, éppen ezért csak regionálisan beszélhetünk aszályról, globálisan nem. Hiszen folyamatos átrendeződés van az egyes vízkörforgásbeli elemek között, mert ugye van, lehet a víz a légkörben, ugye lehet a szárazföldön, lehet a folyókon és a felszín alatti vizekben, lehet tavakban, illetve óceánokban, illetve még lehet hóban és jégben tárolva. És hogyha ezeknek az összmennyiségét nézzük, akkor nagyjából állandó ugye a mennyisége.
Anna, hol van akkor most a víz, hiszen nincs a talaj felszínén, nincs a folyókban?
Igazibor, hogyha a globális képet nézzük, akkor azt vehetjük észre, hogy még Magyarországon, meg Európa nagy részén is tényleg ez a pusztító aszály lépett fel most az elmúlt időszakban. Addig például a kelet-európai térségben, vagy Törökország térségében, Kelet-Ázsiában ott több csapadék hullott az átlagosnál, tehát hogy globálisan igen, ez megvan valahol, illetve hogyha már egy kicsit így áttérünk a felmelegedés, vagy a klímaváltozás problémaköréhez, akkor azt tudjuk még elmondani, hogy a légkörnek azzal, hogy melegebb lesz, megnő a víz befogadó képessége, tehát hogy egyszerre több vízgőz lehet a légkörben, anélkül, hogy ez kihullana.
Ez nem tett jót nekünk most ezen a nyáron, hiszen akkor ezek szerint a légkörben volt a víz, vagy valahol máshol a Földön. Azt olvastam, hogy óceánok fölött csapódott le ezen a nyáron a legtöbb víz. Ennek az az érdekessége a számomra, hogyha az óceánba csapódik, akkor ez sós víz lesz. Hogyan alkalmazkodik majd később újra a körforgáshoz ez a víz?
Hát én kezdeném ott, hogy a légkörvízkészlete nagyságrendileg ilyen 10.000-13.000 köbkilométer. Ez így nagynak hangzik, viszont a teljes vízkészlethez viszonyítva a Földön csak 0,001%-a az egésznek, tehát nagyon kicsi, és hogyha egyszer ez kihullana a Föld minden egyes pontján, tehát minden egyes négyzetméterén, hiszen úgy mérjük a csapadékot, akkor nagyjából egy nagy zivatarnak megfelelő 25 mm-nyi csapadék hullana le mindenhol. És éppen ezért nagyon fontos még egy másik mennyiséget megadni, az az, hogy mennyi ideig tartózkodik a légkörben a víz, és ez nagyjából 7-10 napot jelent. Természetesen vannak ennél rövidebb tartózkodási idejű vízrészecsék is. Mondok egy példát, a helyi képződési zivatarok azok, amelyek például egy meleg tengerfelszín fölött képződnek, és ott gyakorlatilag le is esnek, tehát ki is esnek a felhőből. Ennek rövid tartózkodási ideje van, mondjuk ilyen egy nap, viszont vannak ilyen jóval hosszabb tartózkodási idejű részecskék is, amelyek szállítónak és mozognak a légkörrel, mire egyszer csak elérik a harmadpontjukat és kiesnek a felhőből.
Mi múlik, hogy éppen hol van szárazság a Földön?
Ez szerintem több tényezőtől is függ, de az biztos, hogy a melegítéssel egy ilyen öngeresztő folyamat léphet fel. Ugye alapvetően arról van szó, hogyha a felszín felmelegszik, akkor elindul a légtömeg a magasba, felfele irányul, és hogyha eléri ezt az úgynevezett telítettségi szintet, akkor kicsapódik, létrejön a felhő, és aztán abból lesz a csapadék. Most egyrészt erről van szó, hogy ezt a telítettségi szintet később tudja elérni, mert hogy többet tud magában tartani a légkör. Másrészt pedig, hogyha ez megtört, a melegedés, és már a talajból lévő páralgó vízmennyiség is mind-mind feljutott a légkörbe, akkor már nincs tovább olyan párologtatandó mennyiség, amire a hő fordítódna, tehát hogy még inkább a melegedést, ezt úgy nevezik, hogy a szenzibilis hőáram lesz erősebb, és ez tovább gerjeszti ezt a folyamatot. Ugye, ha még melegebb van, még több párolgást igényel, vagy okoz, és ez egy ilyen ördögi körként fogható fel egy kicsit.
Tehetünk ezzel nem valamit az ördögi kör ellen?
Hát úgy gondolom, hogy azáltal igen, hogy csökkentjük a kibocsátásunkat globálisan, hiszen ugye ez a klímaváltozás rendkívüli módon megváltoztatja azt, hogy hol esik és hol nem, tehát hogy alapvetően kiszámíthatatlanabbá és kaotikusabbá teszi a vízkörforgás, ami, ahogy mondtam, globális átlagban állandó, tehát mindig ott van a víz, vízgőz, ott van a víz, tehát hogy ez nem változik. Ugyanakkor lesznek olyan időszakok, meg területek, mint ahogy most is Európában, erről beszéltünk esetleg kicsit később bővebben, hogy akkor egyes térségek sokáig nagyon szárazak maradnak. Mondok egy példát, hogy idén-nyáron mit látunk a globális csapadék megfigyelések tekintetében. Azt láttuk, hogy május, június és július hónapokban kisé átlag feletti volt a globális csapadék. Ez elsősorban az El Niño jelenségének is köszönhető, hiszen akkor meleg lesz a tengerfelszín a trópusi csendes óceán vidéken, és ez nagy feláramlást tud generálni, hiszen minél melegebb egy felszín, annál több vízgőzt ugye magával foglalni, ahogy Anna is mondta, és ez nagyobb párolgást generálott, tehát globálisan látjuk, hogy tényleg több volt a csapadék, viszont egyenlőtlenül oszlott ez el, mert azt mutatják a számok, hogy a szárazföldek felett inkább egy csökkenő csapadék volt, mert nem csökkenő, bocsánat, hanem az átlagosan kevesebb volt a csapadék, míg az óceánok fölött több, tehát hogy egy ilyen elmozulás van. Egyébként éves átlagban az óceánok fölött több a csapadék, mint a szárazföldök felett, de most ugye ezt az átlagtól eltérésről van szó, tehát hogy egy ilyen mintázatot figyelhettünk meg, hogy például Európában is a szárazföldek felett kevesebb volt a csapadék, mint a szokásos, míg az óceánok fölött részben ugye ennek a melegerő tengerfelszínek és az El Niño miatt viszont több.
Sokakat az foglalkoztat, hogy bármilyen emberi eszközzel, tudományos eszközzel tudunk-e ezeken a folyamatokon változtatni, Anna?
Hát ez szerintem elég nehéz kérdés, nem tudom, hogy tehát, hogy a csapadék, hogyha mondjuk a vízesebben hagyom a tájat, akkor az nem biztos, hogy ott lokálisan fog aztán kiesni, tehát pont ez az, ami el is hangzott, hogy szállítódik a légkörben a nedvesség, tehát hogy az nem biztos, hogyha én lokálisan itt akarok csapadékot, azt tényleg itt fogom elérni, hogyha innen párologtatok valamennyi vízmennyiséget a légkörbe.
Tehát az a válasz, hogy igazából nem?
Én nem tudnék igen ilyen konkrét receptet mondani.
Pedig milyen sokan örülnének neki. Említette Péter, hogy egyes térségek nagyon szárazak maradnak. Ez történt most ugye Európában is ezen a nyáron. Mi történt?
Igen, ez történt, de nem teljes Európában történt ez, mert alapvetően Közép- és Nyugat- és Dél-Európában egy anticiklonális helyzet volt tartósabban, ami azt jelenti, hogy leszálló légáramlatok uralkodtak, napsugárzás bőven tudta melegíteni a felszínt, tehát hogy melegek is voltak ezeken a területeken, a frontok nem tudtak a kontinens belsejébe jutni, az aszály erősödött ebben a helyzetben, tehát egy ilyen helyzet volt gyakorlatilag végig, vagy fennállva a kontinens legnagyobb részén. Ugyanakkor a ciklonok, hogyha egy magunk előtt képzeljük Európát, akkor nagyjából ebben a Norvégia, Baltikum, Nyugat-Oroszország és Kelet-Ukrajna, Törökország térségében tudtak vonulni a ciklonok, és ott tudtak csapadékot is létrehozni, mert ugye ezeken a területeken nem volt ilyen helyzet, és alapvetően erre mozgott az egyrészt a magassági futóáramlás, és az úgynevezett jet, ami ugye rendkívüli gyorsan szállítja a levegő részecskéket, illetve itt tudtak képződni ezek a ciklonok is, amelyek ugye kedveznek a feláramlásnak, és létre tudják hozni a csapadék elemeket. Tehát, hogy nem volt Európa teljes egészén száraz azért, ez a április-májustól tartó időszak, hanem azért voltak ugye alapvetően a perifériáin, tehát ugye az északi, a keleti és a délkeleti területén voltak azért csapadék töbletek is.
Akkor tehát globálisan nincs is olyan nagy baj, Anna?
Ezt nehéz megmondani, mert tényleg fontos az, hogy hol esik le az eső, tehát szerintem az egyik ilyen legközvetlenebb kapcsolódás az a mezőgazdasági ágazatnak az érintettsége, és például a terméshozamokra vagy átlagokra már készülnek ilyen becslések, és abból az látszik, hogy például igen, itt Magyarországon vagy Franciaországban, Nyugat-Európa nagy részén, vagy az Egyesült Királyság déli részén ott az átlagosnál rosszabb hozamokra számíthatunk, de például Törökországban vagy a kelet-európai térségben ott pedig teljesen átlagos vagy annál akár jobb eredmények születhetnek.
Tehát vannak ilyen számítások, olyan számítások vannak, hogy meddig lesz ilyen száraz az éghajlat itt a mi területünkön? Ugye azt tudjuk, hogy a meteorológia állandóan változik, mindenféle jóslásba nehéz belemenni alappal, de esetleg azt tudhatjuk, hogy a jövő nyár mit tartogat, esetleg Magyarországon a mezőgazdaságnak?
Konkrétan a jövő nyára nem lehet becslést készíteni. Ugye itt fontos elkülöníteni, hogy az időjárás az néhány napra, néhány hétre vonatkozik, az éghajlat viszont több évtizedre, tehát hogy pont így a kettő között ez az egy-két éves időtáv, ez nem fogható meg igaziból egyikkel sem. Amit el lehet mondani, hogy rövid távon nyilván a hungaromet előrejelzéseit érdemes követni, a hosszabb távra vonatkozóan pedig éghajlati modelleknek a szimulációit tudjuk vizsgálni, és abból azt látjuk, ami végül is már az elmúlt, szerintem kb. Ilyen 50 évben is tapasztalható volt, amit Peti is említett, hogy szélsőségesebbé válik a csapadék, tehát az éves összeg az igaziból nem változik jelentősen, viszont az időbeli eloszlása igen, és erre jó példa igen, akár az idei nyár is, hogy hosszú ideig nem hullik csapadék, viszont utána, majd ha egyszer kihullik, akkor egyszerre sokkal több fog, mint átlagosan. Tehát, hogy ezek az áztató esők alakulnak át inkább ilyen szélsőséges eloszlásúvá.
Ezeknek a hasznosítását kellene végig gondolnia a mezőgazdaságnak?
Igen, mindenképpen, mert ugye a vízrészecske ott van a légkörben, csak idő, vagy... Tehát, hogy nem feltétlenül egyből hullik ki, mert ahhoz, hogy kihújjon, ugye kell három dolog, kell, hogy legyen nedvesség a légkörben. Ez ugye meg mindig ott van, csak nem biztos, hogy a megfelelő helyen. Kell, hogy ugye a légáramlás odahozza, tehát, hogy idehozza például Atlanti-óceán felől, vagy mondjuk az Adriai-tenger felől a nedvességet. Illetve kell, hogy valami felemelkedése és lehűlése késztesse, például egy hegység, vagy egy összeáramlási zóna, vagy egy front, vagy ciklon, tehát hogy ezekkel tudják a levegő részecskét feláramlásra készíteni, és így ki tud alakulni a csapadék. Tehát ahogy mondta Anna, hogy valóban most viszonylag hosszú ideig például száraz időszak volt Európában, de most úgy tűnik, hogy a végre tudnak Dél-Európába és Közép-Európába jutni ezek a hidegebb levegő, tehát hogy ide tud jutni a ciklonok által ezek a magasban ezek a hideg légrészecskék, és ez ilyenkor ciklonokat generál, például a Földközi-tenger térségében, és mivel a Földközi-tenger extrém meleg, tehát sosem volt még ilyen meleg, mint most, ugye 30 fokokat is láttunk itt, ezért óriási nedvességtartalom és vízkőztartalom áll rendelkezésünkre, ami növeli a ciklonoknak az energiáját, és ahogy Anna is mondta, ilyenkor óriási esőkre számítunk, és úgy gondolom nem csak a mediterrán térségben, például a napokban most is, tehát Isztria térségében, tehát hogy Horvátország és Szlovénia, illetve Olaszország térségében heves zivatarok és záporok vannak, de hogy a tél folyamán gyakran fog ilyen érkezni, úgy gondolom, és ezt már a szezonális előjelzések is jelzik, hogy nem csak Dél-Európában, hanem Európa nagy részén inkább ez a csapadék növekedés várható majd, tehát hogy átlagnál több csapadék várható, és úgy gondolom, hogy ennek azért alapvetően örülünk, hogy ugye végre megszűnhet az aszály, vagy hát így mérsékelni tudjuk országos szinten is ezt az aszályt, de ugyanakkor ezek a hirtelen feláramlások, meg ugye hirtelen lezúduló csapadékok, azok nem biztos, hogy a legjobban tudnak hasznosulni, hiszen ezek nagy intenzitással érkeznek ezek a csapadék mennyiségek, a csapadékok, és ez növeli a lefolyást, és ilyenkor alakulhatnak ki villamárvizek, vagy éppen nagy árvizek a folyókon.
Ezeknek a szabályozásával megfelelő mederbe terelésével lehetne valahogyan vizet spórolni nyárra is esetleg?
Szerintem lehetnek ilyen megoldások, de ez mindenképpen több szakterületnek a hozzáértését követeli meg, tehát vízügyi szakemberekre is szükség van, meteorológusokra vagy éghajlatkutatókra is, lehet akár, nem tudom, biológiai vonatkozása is, vagy a környezetre milyen hatást gyakorol, tehát hogy mindenképp egy összetett kérdés, de szerintem létezhetnek igen jó megoldások.
Éghajlatkutatóként mit lát a jövőben? El vagyunk ezzel késve, vagy még épp időben vagyunk?
Azt nem mondanám, hogy el vagyunk késve, mert igaziból, tehát hogyha hátradőlök, hogy már úgyis minden mindegy, akkor tényleg az lesz. Tehát, hogy nem engedhetjük el szerintem ilyen szempontból ezt a kérdést, mert jobb később, mint soha alapon igaziból szerintem nincs elkésve a dolog.
Ma már a legtöbb kutató azt állítja, hogy visszafordíthatatlan a klímaváltozás, bármit teszünk, katasztrófa lesz a vége. Mások azonban azt mondják, hogy lehet tenni ellene bizonyos technológiák használatával. A mostani éghajlatváltozási folyamatokat figyelve, melyiknek adnak igazat, Péter?
Hát annak semmiképpen sem, amelyik azt mondja, hogy nem tehetünk semmit. És az sem teljesen világos számomra, hogy mit jelent az, hogy visszafordíthatatlan. Valóban nem fogunk visszatérni az 1970-es hűvösebb évtizedhez már nagy valószínűséggel, tehát hogyha ez jelenti, akkor ez nem fog megvalósulni. Viszont úgy gondolom, hogy ugye még most növekszik a globális átlaghőmérséklet, tehát ez már benne van a rendszerben, amit kibocsátottunk. Ugyanakkor azért látszik, hogy a globális összefogásokat mindenki betartja, amit ugye vállalt, akkor nagyjából ilyen 2,6-2,8 fok közötti globális melegedésig meg fogunk állni 2100-ban, vagy az alatt leszünk várhatóan. És ez, hogyha ezt ugye tudjuk, és ugye persze nyilván minél nagyobb szinten ezt csökkenteni kell a kibocsátásunkat, hogy ezt nehez, vagy ne annyira érjük el. Viszont, hogyha tudjuk, hogy ehhez kell alkalmazkodni, akkor ugye ehhez alkalmazkodni kell. Tehát, hogy épp ezért létre kell hozni olyan stratégiákat mindenféle szinten, ugye egyéni szinten, vagy közösségi szinten, városi, vagy akár ugye országos, vagy globális szinten, vagy európai szinten, hogy ezekhez a változásokhoz tudjunk alkalmazkodni, és ne érjen váratlanul minket az, ami most esetleg meglepő volt még. Tehát, hogy valóban idén-nyáron sok dolog történt, sok extrémum volt, rekordolt meg, viszont láthatjuk, hogy ez a jövőben ezek teljesen átlagos események lesznek, és éppen ezért ezekhez valahogy akkor meg kell kezdeni az alkalmazkodást. Ugye nyilván ez a paksi fenékküszöbnek az emelés az ilyen gyors beavatkozás, ott meg szükségünk volt a paksi energiára és a vízre a Dunából. Viszont lehetnek hosszú távú beruházásaink, amelyekkel ugye lehet a klímaváltozás hatásait csökkenteni.
Mik lehetnek ezek, Anna?
Az egyik az, igen, szerintem mindenképpen ez, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának a mérséklését kezdjük el.
Ami konkrétan ez is mit jelent? Ugye sokat hallunk erről, hát nyilván a benzinüzemű gépjárműveknek a visszaszorítása, az energiatermelésben a szénerőművek visszaszorítása, de mi az, amit akárki megtehet?
Igen, tehát, hogy igen, itt valóban el lehet különíteni ezt a globálisabb képet, ami nem az egyedi embereken múlik, hanem inkább a döntéshozókon. A saját életünkben pedig szerintem igen, az ilyen mindennapi döntések is számítanak, hogy milyen közlekedési eszközt választok, és azt milyen hosszú, tehát hogyha egy 5 perces útra autóval megyek, gyalog vagy biciklivel, nyilván van köztük különbség. Úgy általában a vásárlási szokásaink, hogy tényleg csak azokat a dolgokat veszük meg, amire valóban szükségünk van, vagy ha valami elromlik, akkor esetleg megjavítatjuk, mert tudom, hogy itt nagyon sok nehezítő körülmény van, tehát hogy nem így van berendezkedve alapvetően most a gazdaság, de ezen lehetne változtatni szerintem. A másik ilyen akár a táplálkozásai szokásainknak az átgondolása, vagy tényleg mondjuk a szezonális gyümölcsök, zöldségek előnyben részesítése is segíthet.
Hogy a szállítást visszaszorítsuk?
Igen, pontosan a szállítás is, igen, sokat számít, vagy a csomagolóanyagoknak a használata, ezek mind-mind szerintem fontos lépések.
Tehát akkor nem értenek azokkal együtt, akik azt mondják, hogy a utolsó fél másodpercben vagyunk a földet. Szokták így jellemezni az éghajlatváltozást és a katasztrófa felé vezető utat, hogy hanyadik percben vagyunk a egy napból, ugye?
Igen, vannak ilyen hozzáállások is, hogy alapvetően már nagyon eljutottunk azokhoz a pontokhoz, ahol már nincsen visszaút. Ezt úgy nevezzük ilyen tipping pointoknak, tehát hogy ilyen átbillenési pontoknak. Bocsánat, hogy angolul mondtam, és valószínűleg erre gondolnak, hogy ezek már megtörténnek, és ezek tényleg ilyen másfélfokos globális melegedés környékén, ahol éppen járunk. Több ilyen is van, amely ugye ezt mondja, hogy a valószínűség ezeknek a megnövekszik, tehát vannak ilyenek, akik ezt állítják, hogy valóban már nincs sok időnk hátra, de ugyanakkor, ahogy Anna is mondta, nagyon sok dolgot tehetünk, tehát ugye tájékozódhatunk megfelelő forrásokból, vagy mondjuk támogathatjuk a tudományt, különböző szinteken hozhatunk lépéseket, ugye egyéni, vagy városvezetési szinteken, ugye én úgy gondolom, hogy ahol lakom a 7. kerületben, ott óriási hőterhelés van ezeken a hőhullámok idején, amelyek egyébként tényleg minden ott élőt légkondi nélkül főleg rendkívül módon megterheltek.
És akkor, ha már a légkondiról beszélünk, az sem teszi jót a éghajlatváltozásnak.
Így van. Tehát, hogy a légkondival ugye le tudom hűteni a saját szobámat, viszont ez rendkívül hatékonytalan, mert közel meg a szomszédaimat fűtöm. Tehát, hogy én is mindig próbálom óvatosan bekapcsolni ezt, mert oké, le tudom hűteni 2 órára a lakásomat, de 2 óra múlva meg újra visszamelegszik anya, hiszen a szomszédaim visszamelegítik a lakásomat. És ezeken a napokon, amikor ilyen extra hőstressz van, akkor egy ilyen gyors reagálású gáz erőműveket kapcsolnak be, hogy tudjuk fedezni a fogyasztásunkat, tehát, hogy, és ugye ezek extra széndioxidot jutatnak a légkörbe, amely tovább melegíti a légkört, tehát ezért is nem jó valóban. És az is látszik, hogy kimutatható már a számokban, hogyha összehasonlítjuk Budapest belvárosát, meg Budapest külvárosát, akkor nagyobb a hőmérséklet emelkedés a belvárosban, mint a külvárosban. Azt tudjuk persze, hogy van a kettő között különbség, hiszen van egy ilyen hősziget hatás, de úgy látjuk, hogy ez a hősziget hatás erősödik, és elsősorban az magyar hungarometer adatai szerint azt látjuk, hogy 2015-től van ez a növekedés inkább. Tehát,
ez mire utal, hogy éppen attól?
Úgy gondoljuk, hogy a légkondinak a használata a belső kerületben egy ilyen öngerjesztő folyamatként gyakorlatilag tovább növeli a belvárosnak a hőmérsékletét, és ezért alakulhat ki az, hogy még nagyobb a különbség most a belváros a külváros között, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt. Tehát, hogy hiszen ugye 2012-es nagyon meleg nyár, meg 2015-ös hőhullámos nyarak után valószínűleg egyre több ember döbbent rá, meg ugye a 24-es után is, hogy igenis, ezt már nem lehet kibírni, és muszáj légkondit felszereltetni, még ha ugye akár ökotudatos is vagyok.
Igaz, hogy ez az augusztus volt a legmelegebb Magyarországon eddig, vagy akár globálisan is? Anna?
Magyarországon igen, mindenképp. Ugye 1901 óta vannak megbízható méréseink, és ezt az időszakot tekintve mondhatjuk azt, hogy igen, az idei augusztus volt eddig a hungarometer mérései szerint az eddigi legmelegebb augusztusunk, és úgy általában is a legmelegebb hónapunk.
Igen, és globálisan egyébként is, mert ezt az adatot nem néztem meg. Tehát globálisan is ugye van egy ilyen melegedés most már a föld légkörében, azért, mert ugye egy El Niño van kialakulóban mondjuk április óta, és most már ez elért egy ilyen közepesen erős szintet, ami még tovább fog erősödni, ilyen november-december környékére, és ilyenkor a globálisan légkör is melegszik, tehát globálisan is egy ilyen nagyon meleg augusztus éltünk át már.
Várható a légkör visszahűlése? Tehát a korábbi hőmérsékleteknél esetleg alacsonyabb pontra?
Szerintem mindenképp, hiszen van egy változékonyság a hőmérsékleti értékekben, tehát hogy a globális felmelegedést sem úgy kell elképzelni, hogy minden évben vagy minden nap egyre melegebb lesz, hanem van egy fluktuáció. De hogyha egy ilyen trendvonalat illesztünk az adatokra, akkor viszont látszik egyértelműen ez a növekvő tendencia, de igen, előfordulhatnak melegebb és hűvösebb évek is, csak hogyha a több évtizedes átlagokat nézzük, akkor igen, mondjuk a 70-es évekhez képest egyértelműen melegebb van napjainkban.
Mi most az éghajlatkutatás legfontosabb feladata?
Hát úgy gondolom, hogy egyrészt a kutatás, másrészt, hogy tájékoztassuk az embereket, és ugye a médiát is szerintem, mert nem mindenki van tisztában bizonyos dolgokkal, szerintem ez egy fontos küldetésünk, és ezt mi szívesen csináljuk. Tehát, hogy alapvetően mi is számokkal dolgozunk, meg nem tudom, modellekkel, egyenletekkel, módszertanokkal, és az alapvetően egy kis közegnek szól, de hogyha ezt lefordítjuk olyan ábrákra, és olyan informált ciókra, amelyek értékesek lehetnek az embereknek, akkor szerintem jobban átjön számukra is, hogy mekkora baj van itt Magyarországon is, illetve globálisan is.
Anna?
Egyrészt egyetértek, hogy a tájékoztatás is fontos szerintem, hogy ez tényleg ne egy ilyen elzárt tudomány legyen, hanem mindenki számára érthető. A másik pedig talán így érintőlegesen szóba jött ezeknek az átbillenési pontoknak a vizsgálata. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a modellezésének a pontosítása, vagy jobb megértése, az fontos lehet akár az alkalmazkodás, akár a mérséklés fontosságának a felismerésében.
Ha lehetne kívánni egyet, és az teljesülne, mit kívánnának?
Hát először is azt, hogy az emberek kicsit legyenek mondjuk talán kevésbé önzőek. Ez nem egy ilyen balos vagy zöldes, ami azt szerintem egy teljesen normális morális hozzáállás az élethez, tehát hogy úgy gondolom, hogy legyünk kicsit kevésbé önzőek, és mondjuk elégedjünk meg azzal, amink van, nem biztos, hogy sokkal több kell. Tehát itt a fogyasztásra gondolok, hogy ezt kicsit szerintem tudjuk optimalizálni, mert látjuk azt, hogy a Paks esetében, amikor a miniszterelnök megkért minket, hogy kicsit figyeljünk oda, akkor nagyon gyorsan tudott reagálni az ország lakossága, a vállalatai, tehát szerintem össze tudunk fogni, hogyha úgy hozza a helyzet, és akarjuk is ezt. Másik pedig az, hogy választunk olyan vezetőket szerintem, akik mondjuk elfogadják ezt nem tagadják a klímaváltozást, és igenis alapvetően hisznek a tudománynak, és azt nem bagatellizálják el azok eredményeit, tehát hogy úgy gondolom, hogy ez.
Köszönöm szépen Szabó Péter éghajlatkutatónak és Kis Anna éghajlatkutatónak a beszélgetést. A kulcskérdéseket hallották, 60 Tóth Erika vagyok.